Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ez itt a 777 Podcast, szerintünk rovatának legújabb adása. Én Harmati Dóra vagyok.
Én pedig Szilágyi Anna.
Ma egy nagyon érdekes témát hoztunk nektek, mégpedig a konfliktusokról fogunk beszélni. Vitaáról, vitatkozásról, mégpedig egy párkapcsolatban. Ez hogyan működik? Szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért akarunk beszélni erről egyáltalán.
Azért merült fel bennünk többek között, mert igazából minden egészséges párkapcsolatban megjelenik a konfliktus. Előbb vagy utóbb vannak kisebb és vannak nagyobb konfliktusok, de ez elkerülhetetlen. És tévhitnek tartjuk azt, hogy egy jó párkapcsolat konfliktusmentes lenne, vagy hogy állandóan egyetértés lenne a párok között, hiszen különböző emberek vagyunk, különböző családi háttérből jövünk, mások a mintáink arra, hogy hogy lehet egy egyetnemértést feloldani. És ezért gondoltunk, hogy beszéljünk róla, illetve hogy mik az egészséges és mik az egészségtelen megoldások erre.
Igen, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudatosak legyünk ebben is, és felismerjük azt, hogyha esetleg egy rossz párkapcsolatban vagyunk, vagy azt, hogy mik azok a hazugságok, amik megkeserítik a párkapcsolatunkat, a szerelmünket igazából. És mint mindennek, szerintem ennek is az önismeret az alapja. Legalábbis én úgy vettem észre, hogy számomra ez egy hatalmas ilyen önismereti utazás volt, mert azon keresztül, hogy te hogyan kezeld a konfliktusokat, rengeteg mindent megtudhatsz saját magadról. Hatással vannak rá a családi mintáid, hogy ti otthon hogyan kezeltétek ezeket régen, vagy most, és milyen mintákat hozol magaddal otthonról. A félelmeid, a bizonytalanságod, minden rengeteg dolog összeadódik igazából egy veszekedésben, vagy abban, hogy nem kezeled őket sehogyan, és csak hárítasz.
Igen, tényleg egy ilyen látleletet ad arról, hogy éppen hol tartasz, vagy hogy vagy önmagaddal akár. Beszéltünk arról is így az adás előtt, hogy egyedülállóként volt időnk arra, hogy elképzeljünk egy ilyen nagyon ideális párkapcsolatot, és az ideálisba az is beletartozik, hogy hát nem lesznek veszekedések, és mindig minden szuper lesz, ahogy az Instagramon is látjuk, mert ott nyilván mindenki csak azokat osztja meg, azokat a képeket, és azokat a kis történeteket, amik a legjobbak, és amiket szívesen megmutatsz a világnak, de hogy ez egy csapda mindenképpen, és nagyon könnyű abba a hibába esni, hogy utána, mikor már kapcsolatban vagy, és szembesülsz azzal, hogy már pedig nálatok is eljönnek ezek a konfliktusok, akkor megijedsz attól, hogy te jó ég, akkor mi nem úgy működünk, mint a normális párok. És rögtön elkezded összehasonlítani magad a többiekkel, hogy hát náluk mindig minden rendben van, hiszen mi ezt látjuk. És akkor ez már szület egy újabb konfliktus szerintem, hogy benned kialakul egy ilyen frusztráció, hogy hát akkor mi nem vagyunk normálisak.
Igen. És nagyon fontos, hogy monitorozzuk önmagunkat, mert ugye mondtad, hogy máshonnan veszük a példákat, meg másokhoz hasonlítjuk magunkat. Én is azt vettem észre magamon, hogy volt bennem egy ilyen kép, hogy nem akarok hisztis barátnő lenni. És ez egy olyan embernek, aki alapból egy kevésbé veszekedős családból érkezik, ez szerintem egy nagyon veszélyes gondolat, mert számomra a hisztisség az egyelő még mindig egyébként azzal, hogy egyáltalán szóvá teszek valamit, vagy elmondom valamiről, hogy ez nekem most rosszul esett. És annyira rágörcsöltem erre a dologra, hogy tényleg azt vettem észre, hogy semmiért nem. Hogy nem reagáltam le olyan dolgokat, amik rosszul estek nekem. És igazából nem csak azért, mert rá voltam görcsölve erre, hanem azért, mert nem tanultam meg egyáltalán lereagálni a dolgokat. És kellett pár nap, mire így összeállt bennem a kép, hogy ez miért is esett rosszul. És ez egy hatalmas tanulási folyamat volt, hogy tudatosítsam egyáltalán az érzéseimet magam felé is, és ne csak így elnyomjam őket. magamban, hanem tényleg így vegyem észre, hogy oké, ez most rosszul esik, akkor szólok. És hogyha nem szólok, akkor nem is tud a másik reagálni, csak azt veszi észre, hogy ilyen jeges csönd van. És
ez a legrosszabb.
Igen. És általában ez azért is volt, mert így próbáltam én is megemészteni, hogy most akkor mi? Most mi történt? Tényleg akkor rosszul esett nekem? És akkor ezt most mondhatom egyáltalán? Szóval, hogy nem, az arany középútnak vagyok a híve egyébként, és tényleg nem szabad túlzásba esni, és empatikusnak is kell lenni, szóval szerintem a hisztiség egyébként egy kicsit ilyen önzőség is valamilyen szinten, hogy állandóan csak így a magad javát keresed, bár ezzel biztos lehet vitatkozni, de azért nem szabad nagyon el is nyomni a saját gondolataidat, mert igazából akkor nem fejlődik a kapcsolat, hogyha nem adsz a másiknak visszajelzést, és ő sem fog tudni akkor fejlődni. Vagy esélyt se adsz neki, hogy fejlődjön. Van olyan ember, akinek szólsz, és nem hajlandó figyelembe venni az érzéseidet, de erről is majd később beszélni fogunk még.
Ehhez én is tudok kapcsolódni egyébként, hogy nehezen mondom ki, hogyha valami megbánt, szóval elég konfliktus kerülő vagyok, azt vettem észre, így nem csak párkapcsolatban, az összes kapcsolatomban. De pont a párkapcsolat az, ahol meg kell tanulnom nem annak lenni, mert tényleg így van, ahogy mondtad, hogyha így elnyomjuk magunkba ezeket, akkor szerintem csak így gyűlik, és egy idő után kirobban, szóval, hogy akkor már lehet, hogy csak egy apróság kell, hogy szikra, és ez így begyújtja az egészet. De hogyha meg tényleg mindig szólunk, hogyha valami rosszul esett, vagy mi máshogy látjuk, akkor meg rögtön lehet rá reagálni, meg tényleg együtt megoldani. És akkor már nem az van, hogy egyedül puffogsz magadban, meg hogy így elnyomod ezeket, hanem akkor közösen lehet megoldást találni. Egyébként ez tipikusan olyan, amiről így könnyen beszélünk, mikor igen, éppen csend van, de amikor meg benne vagy egy viharba, akkor nagyon nehéz így józanul gondolkozni, és én is volt, hogy így megijedtem magamtól, hogy te jó ég, milyen hisztis vagyok, aha, és hogy ez annyira nem jellemző rám, de igazából ugye egy baráti kapcsolatban nem kell annyira, hogy mondjam, szóval a párkapcsolatban kell a legőszintébbnek lenni, és a legmélyebb részedet is megmutatni, igen, ami nem biztos olyan rózsaszín, igen, mint amit mondjuk látnak csak az ismerőseid. És igen, ez mindenképp egy tanulási folyamat, és szerintem a másiknak az segítség, hogyha beavatod az érzéseidbe.
Igen, és nem kell félni egyébként a konfliktustól, hanem ezt is lehet tanulni, hogy hogyan kommunikálod ezeket a problémákat. Persze most tényleg olvastunk mi is egy könyvet, ilyen párkapcsolati könyvet, és ott így nagyon ilyen műmondatok voltak, hogy hogyan mondjad, hogy észrevettem azt, amikor a múltkor azt mondtad, hogy, és ez engem úgy érintett, hogy szóval, hogy így azért senki nem beszél, de mindig szerintem fontos az, hogy az ember vegyen egy mély levegőt, és egy kicsit így átgondolja, hogy most mi az, ami ki akar jönni belőlem. Most csak el akarom mondani, hogy mi bántott, vagy oda akarom szúrni a végére valami kis ilyen frappáns megjegyzést, vagy valamit, amivel így odadöfök a másiknak, vagy visszatámadok, mert szerintem erre hajlamosak vagyunk, hogy oké, megbántottál, akkor most én is visszaszúrok. És ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy nem, ezt nem szabad, hogy nem szabad a másiknak direkt fájdalmat okozni.
Igen, én is olvastam már erről cikkeket, könyveket, és ami ilyen visszatérő, hogy végül is ez tényleg fura volt ez a mondat, amit mondtál példaként, de hogy... hogy ami meg szerintem jó benne, hogy ilyen én közléseket mondasz, szóval az, hogy téged hogy érint az egész, és akkor már nem a másikat vádolod, hanem nekem ez így esett, ez tényleg olyan, amiben a másik nem tud belekötni, mert az a te érzésed, és a te világod, szóval ezekkel lehet szerintem előre haladni, igen, és megoldani egy-egy ilyen helyzetet. És tényleg az is jó ezekben, hogyha a konfliktusoknak a jó oldalát nézzük, hogy így nagyon sokat tanulunk magunkról és a másikról is.
Igen, abszolút, hogy ezt tudnám kiemelni igazából, hogy ha nincsenek súrlódások egy kapcsolatban, akkor a másiknak a valódi énét nem igazán tudod megismerni. Például hárítani kezd, amikor te mondasz valamit, hogy ez nekem rosszul esett, vagy ő is így visszatámad esetleg, és lehet, hogy az első veszekedés alapján leszűrsz nagyon sok mindent, de persze ez így változhat is az évek folyamán, szóval, hogy van-e fejlődés abban, ami mondjuk elmondott, hogy ez nekem rosszul esett, első alkalommal annyira nem hajlandó beismerni, mert még nagyon sok büszkeség van benne, de hogy mondjuk, ha látod, hogy telik múlik az idő, és egyre jobban reagál arra, hogyha neked valami rosszul esik, kész arra, hogy egy megbánja esetleg, vagy tényleg így dolgozik azon, hogy jobb legyen, és máskor ne forduljon elő, vagy úgy reagál, hogy hát hülye vagy, mit tudom én, milyen hisztis vagy, fejezd be, szóval, hogy ha nem látod, hogy ezekre hogy reagál, akkor egy nagyon fontos részét nem ismered meg, mert szerintem az ilyen súrlódások a házasságban szinte mindennaposak lesznek, ha lehet így mondani. Igen. Szóval, hogy sokkal sűrűbbek lesznek, mert a mindennapi élet, az ügyintézés, stb. Ezek során szerintem sokkal több konfliktus ki tud jönni, és nagyon fontos most megismerni az igazi arcát, úgymond, a dühös, mérges arcát, mert nagyon sok a dologra lehet következtetni belőle.
Igen, igen. Meg tényleg az, hogy már együtt laktok, az is nagyon sok konfliktus szülhet. De említetted a büszkeséget, és ez jutott eszembe, hogy ez tipikusan olyan dolog, ami mindannyiunkban benne van szerintem. Önérzetesek vagyunk, azért van egy egónk, és egyedül Istennel lehet ezt átformálni magunkba, mert mint neki lehet odaadni a büszkeségünket, és ő tud megtanítani az alázatra, mert ez valahogy nem jön belőlünk tényleg.
Igen.
Ezt ő tudja adni, és szeretnénk így kitérni ennek kapcsán arra is, hogy így mit mond az ige a konfliktusokról. Ugye azt mindannyian ismerjük, hogy ne menjen le a nap a te haragoddal. Ez tényleg egy jó tanács, szóval, hogy ez ebben benne van, hogy egy konfliktus nagyon elodázódhat, szóval akár, nem tudom, hónapok telnek el úgy, hogy egy adott probléma nincs kibeszélve, csak így ugyanúgy gyűlik a feszültség a felekben, és mennyire jó, hogy így ez van itt, hogy egy nap alatt oldjuk meg, és igenis addig beszélgessünk, vagy addig beszéljük ezt ki magunkból, amíg nem jövünk rá arra, hogy ezt hogy lehet másképp csinálni, mint ahogy eddig csináltuk, vagy akár tényleg belátni azt, hogy oké, én ezzel a viselkedésemmel megbántam a másikat, akkor ezt bár nehéz, és meg kell tanulnom, de akkor máshogy fogok viselkedni. Mit gondolsz ezekről?
Az jutott eszembe, amit nem tudom, Jordan Peterson jutott eszembe, hogy ő mondja, hogy nem szabad hagyni, hogy a kis szörnyekből a végén ilyen hatalmas sárkányok legyenek. Hogy tényleg nem szabad hagyni, növekedni ezeket a problémákat, hanem csirájában kell elfojtani. Nem elfojtani, bocsánat, ez egy rossz szó ilyenkor, hanem kezelni.
Kezelni.
Gyógyítani a sebeket, stb. Szóval igazából azt mondják, hogy akkor él egy kapcsolat, amikor van veszekedés, van konfliktus. Nyilván nem mindegy, hogy milyen az a veszekedés, mert erre is szeretnénk majd kitérni, hogy milyen az, amikor egészségtelen ez a veszekedés. És de azt lehet látni, hogy akkor tudtok visszajelzést adni a másiknak, akkor van lehetőség a megbocsátásra, meg a bocsánatkérésre, hogyha csak így elejedegéltek egymás mellett, és nincsen semmi probléma, mert az lehetetlen, hogy nincsenek problémák az életben, igen, nincsenek konfliktusok, hogyha nincsenek, az azt jelenti, hogy tényleg csak így élitek a saját életiteket.
Egymás mellett.
Igen, és igen, nem bonyátok be a másikat. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos úgy tekinteni a veszekedésre, hogy ez nem a világ vége. Csak nagyon okosan kell veszekedni, meg kell tanulni ezt így kezelni.
Igen, és reflektálni önmagunkra, és akkor tudunk fejlődni szerintem. És amit még így kiemelnék, hogy ha már említettük ezt, hogy megbocsátás, tényleg ez kereszténységben így a hívőként ilyen alap tanítás, hogy meg kell bocsátanunk, de hogy szerintem ennek egy fontos állomása, amit nem biztos, hogy elmondanak minden alkalommal, hogy megélhetjük a haragunkat is. És hogy ezt is lehet úgy megélni, hogy ez ne egy romboló harag legyen, hanem akár egy imába is kiadhatjuk a haragunkat, szóval így Isten felé, ahelyett, hogy a párunkra zúdítanánk az egészet, és szitkozódnánk, és nem tudom. Tehát azt gondolom, hogy vagy akár egy veszekedés után, hogyha úgy érzed, hogy te egyszerűen nem tudsz mit kezdeni a haragoddal, akkor eltölthettek fél órát külön, és azzal sincs semmi. Tehát, hogy lehet időt hagyni arra, hogy így lenyugodjatok, és kiadjátok ezt a dühöt, és utána meg már lesz helye a megbocsátásnak, és őszinte szívvel tudjátok azt mondani, hogy elengedem.
És itt is benne van egyébként az önismeret, meg a másiknak az ismerete, hogy én milyen típus vagyok? Kell egy kis idő, hogy lenyugodjak, átgondoljam? Vagy olyan ember vagyok, aki azonnal beszélni akar róla, hogy csak így kicsúsznak a száján a szavak, és nem is gondolja őket komolyan, és aztán azonnal bocsátott kér, és azt hiszi, hogy le van rendezve. És akkor, hogyha tudom a másikról, hogy azért ő nem olyan, hogy ezt azonnal le tudja rendezni, és egy bocsánatkérés, ez így pikpák megszünteti a dolgokat. Szóval ismerni kell a másikat, és kicsit így ahhoz is idomulni, hogyha tudom, hogy neki mondjuk az elismerő szavak a szeretet nyelve, és ez neki sokkal többet jelent, akkor azért vigyáznom kell ezekre a dolgokra.
Igen, és ha már párkapcsolati konfliktusokról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni így a játszmákat is. Én kommunikációszakos voltam, és ott ez többször feljött témaként.
Igen, nálunk is.
Hogy ezek egy idő után felismerhetők, szóval ezek, már nem tudom a pontos definíciót, de valahogy az a lényegük, hogy ilyen visszatérő forgatókönyv alapján zajlanak, és valahogy mindig ugyanarra fut ki. És van egy nyertes, meg egy vesztes benne, és nyilván mindkét fél azt akarja, hogy ő kerüljön ki nyertesen. És akkor ez már, ha játszmáról beszélünk, az nem egy együttműködés, nem egy, nem egy csapat a pár, aki meg akarja oldani együtt a konfliktust, hanem akkor versenytársak. És szerintem ez egy veszélyes dolog, és nagyon beszippanthatja az embert. És az a jó, hogy fel lehet ismerni. Szóval, hogyha már így rájössz, vagy így figyeled magad, itt is az önreflexió, hogy ezután a mondat után mindig az szokott jönni, hogy akkor ki tudsz belőle lépni, és akár elmondod így a párodnak, hogy figyelj, egy hete is ugyanezt csináltuk, és most akkor rendezzük el máshogy. Szóval ez is olyan, hogy tudatosság kell hozzá, meg így figyelni, és szerintem az fontos, hogy tudatosítsuk, hogy mi egy csapat vagyunk, és nem egy
ellenségek,
igen, mint a sportban.
Igen. De egyébként most az jutott eszembe, hogy igazából az egész ilyen popkultúra, ami körbevesz minket, igazából ezt a játszmázást erősíti, nem? Mert ugye a filmek is, amiket megnézünk, a könyvek, a dalok, stb., az a férfinő kapcsolat, ami így kidomborodik a kultúránkban most, amit egy kicsit erőltetnek, az tényleg erre az játszmázásra épül, és ezt erősíti a csapat helyett, szerintem a csapatérzés helyett, és engem nagyon zavar, amikor nézem a filmeket, és nyilván ez adja a filmnek az izgalmát, a folyását,
a drámát,
hogy jó, hogy van valami félreértés, meg valaki nem volt őszinte a másikkal, de ez rohadtul nem egészséges egy normális kapcsolatban, hogy tényleg így a másik kijátszására épülnek a dolgok, és ezekben az ilyen vígjátékokban, meg ilyen szitkomokban is az a konfliktus, hogy nem tudom, hazudnak egymásnak az emberek, és ezt nem vesszük észre, nem tudatosítjuk magunkban, hogy ez beépül a gondolkodásunkba, és a cselekedeteinkbe is, és mi is így fogunk hozzáállni a kapcsolatokhoz, hogy többet játszmázunk, mint amennyire őszinték vagyunk. És ez így az Instagrammal kapcsolatban is eszembe jutott, hogy szerintem ahhoz is kapcsolódik, hogyha ott egy ilyen hamis valóságot látunk, meg tapasztaljuk, hogy ez hatással van ránk, akkor vegyük észre, hogy mik azok a hatások, amik még érnek minket így a környezetünkben.
Igen, fontos ezt is így felmérni, hogy mik hatnak ránk, szóval nem csak a családunk, hanem egy csomó-csomó más dolog. És hát akkor szerintem beszéltünk így arról, hogy hol kezdődik az egészségtelen kapcsolat, vagy akár egy egészségtelen konfliktus, hogy ezeknek azért vannak jelei.
Igen.
Nyilván most nem tudunk mindent felsorolni, meg nem vagyunk szakemberek, de az például egy fontos eleme lehet, hogy az egyik fél állandóan megalázott pozícióba kerül. Szóval azt veszi észre, hogy már ő maga se tud bízni önmagában, már egyre kevésbé mer kiállni magáért. Ezek mind olyan dolgok, amik igazából szerintem egy folyamat, de hogyha nem ismerjük fel, akkor ez csak mint egy lavina így folytatódik, és talán egyre rosszabb lesz a helyzet. Nem tudom, mik lehetnek szerinted még a jelei ennek?
Hát tényleg ez a folyamatosan megaláznak, meg rombolják az önbizalmadat, és hogyha mindig minden érte vagy a hibás, és neked soha nem lehet igazad, szerintem az eléggé veszélyes. Meg tényleg sajnos arról is beszélnünk kell, hogy keresztényként vannak, akik eléggé félreértelmezik a bibliai igazságokat, és eltorzítják azokat, és erről beszélni kell, és ezt fel kell ismerni. Hát igen, vannak, akik Pál apostolt félreértelmezik, és tényleg nem azt veszik le belőle, hogy a férfi feláldozza magát a nőért, a nő pedig tényleg szeretettel, engedelmesen van benne a párkapcsolatban, szóval, hogy ez nagyon nehéz jól értelmezni ezt a szakaszt, de lehetséges. Viszont tényleg vannak, akik ez alapján azt látják csak, hogy hát a férfi a feje a feleségének, akkor oké, akkor nekem mindenben igazam van. És lehet, hogy most ez furcsának tűnik nektek, mert még nem találkoztatok ilyen esettel, de sajnos létezik ez a fajta torz értelmezés, és attól még, hogy a másik azt mondja magáról, hogy keresztény, nem szabad elhinned ezt, hogy ő a fejed, és hogy neked mindenben engedelmeskedned kell neki, és mindig csak neki lehet igaza, mert nehéz erről beszélni igazából, okosan beszélni, vannak, akik fél éveket oktatnak ezzel kapcsolatban, meg tényleg ilyen hosszú tanulmányokat írnak, teológiai tanulmányokat erről, de arról, hogy mit jelent az engedelmesség ebben a szakaszban, de fontos felismerni, hogy ez nem egy ilyen megalázott pozíciót és egy ilyen alacsonyabb rendű pozíciót jelent. És sajnos én is találkoztam már ilyennel, hogy a fiú azt mondta, hogy mindig nekem lesz igazam, és ez nem így van, szóval ez a rész nem azt jelenti, hogy neked soha nem lehet igazad. És hogyha esetleg így felismerted magadat, vagy a párkapcsolatodat ezek alapján, a sorok alapján, akkor fontos, hogy másokkal is beszélgess, és elmond nekik, mert mi nem tudunk most így általánosan szerintem Igen. segítséget nyújtani, mert minden eset más. De hogyha már egy kicsit motoszkál benned, hogy itt valami probléma van, hogy talán nem a kölcsönös szeretet jelenik meg ebben a kapcsolatban, és te nem mondhatod el a véleményedet, akkor szerintem nagyon fontos egy kicsit utána olvasni ezeknek a dolgoknak, meg szakértő segítségét kérni.
Igen, vagy akár első lépésként az is jó lehet, hogy egy közeli hozzátartozódnak elmondod, mindegy, hogy kinek, akiben megbízol, Igen. hogy azért jó esetben körbevesz minket egy kapcsolati háló, és biztos, hogy van olyan, aki tud empatikusan így kiállni melletted, és nem. Ennek nem az a lényege, hogy hibáztatod a másik felet, meg hogy kibeszéled, szóval ettől sem kell félnünk szerintem, hanem elmondhatjuk azt, hogy bennünk mit okoz ez a kapcsolat, vagy akár ezek a konfliktusok.
Igen, és egy ilyen aranyszabály szerintem az, hogy válasz ki egy megbízható embert, aki tényleg a javadat akarja, és tőle kérje tanácsot, és ráhallgass. és nem az, hogy mindenkire, mert azért vannak ilyen eltérő visszajelzések, de hogy tényleg olyan embert keres, aki a javadat akarja, és hogyha te egy olyan ember vagy esetleg, akinek a környezetében valakinek azt látod, hogy nem egészséges a párkapcsolata, és látod ezeket a jeleket, hogy ez bántalmazáshoz is vezethet, fizikai bántalmazáshoz, de most annak mindig általában a verbális ez megelőzi. Szóval akkor szerintem nekünk felelősségünk van. Mert én azt vettem észre, hogy mindenki úgy áll most hozzá az élethez, hogy nem szólok bele abba, amit a másik csinál, élje úgy az életét, ahogyan akarja, semmi közöm hozzá. És szerintem ez nem igaz, hogy közünk van ahhoz, hogy a másikat boldognak lássuk, és hogyha a környezetünkben történik valami probléma a másikkal, akkor szerintem van felelősségünk szóvá tenni. Finoman, na ügyesen előtte konzultálunk. Igen. Sőt, előtte segítséget is érdemes kérni olyanoktól, akik szakértők, hogy ne gázoljunk bele teljesen felkészületlenül valamibe. Szóval, de azért ez, ennek a jelzőrendszernek szerintem igenis működnie kéne.
Igen, ez szerintem is nagyon fontos, hogy most tényleg egy ilyen individualista társadalomban élünk. Régen azért azt hallani, hogy sokkal inkább figyeltek egymásra az emberek, nem csak a szűk környezetükre, hanem tágabban is. És igen, emellett, hogy fontos egy külső visszajelzést kérni, meg külső segítséget, hogy arról van szó, így az ima ereje szerintem itt is nagyon fontos, hogy Isten adja a bölcsességet, hogyha kérjük, és ő tud, ahogy beszéltünk róla, megbocsátást adni, és irgalmat a másik felé, így ő tudja megmutatni azt is, hogy jó helyen vagyunk-e abba a kapcsolatba, vagy nem. És hogyha ki kell lépni, akkor szerintem ezt is meg fogja mutatni. De hogyha így nyitott szívvel vagyunk Isten felé, akkor ő biztos, hogy ad útmutatást, akárhogy is. És hogyha pedig egy konfliktus feloldhatatlannak tűnik, mert szerintem ilyen is van, hogy emberileg egyszerűen, mint hogyha nem haladnánk előre, és újra ugyanazokat a köröket futjuk, akkor megint csak Isten az, aki tud adni egy más perspektívát, vagy egy így kivezetni ebből az örvényből.
Igen. És hát Jézus is került konfliktusokba. Ő is kimondta az igazságokat, és azért rá is fontos folyamatosan nézni, hogy ő milyen példát élt elénk. Mert tényleg ő a tökéletes büntelen ember volt itt közöttünk. És hogyha visszakanyarodunk egy kicsit az egészségesebb párkapcsolatokhoz, akkor szerintem nagyon fontos azt tudatosítani, hogy egy házasságban, végső soron, a párok azok, akik a legjobban ismerik egymást, és a legőszintébben tudnak visszajelzést adni a másiknak. És ti a házas társaddal egymást kaptátok Istentől, hogy másik terhét hordozzátok, és a másikat az üdvösség felé vezető úton tereljétek, és megtartsátok. És szerintem ez fantasztikus, mert egymásnak lehetünk az a jelzőrendszer, ami figyelmeztet, és végső soron tényleg nincs is jobb gyakorlás egy jó kis konfliktusnál, vagy veszekedésnél arra, hogy gyakoroljuk a bűnbánatot és a megbocsátást. Tényleg ezek azok a percek, amik nagyon próbára teszik a keresztény embert, mert tényleg otthon is kereszténynek kell lenned, nem csak kifelé élni ezt az egészet, hanem elsősorban a házasságodban megélni azt, hogy meg tudod alázni magadat olyan értelemben, hogy a büszkeségedet levetkőzöd, és beismerni azt, hogyha a másiknak van igaza, és felismerni azt, ha hibáztunk.
Szerintem ez jó lezárás, és amit az elején mondtunk, azt újra hangsúlyoznám, hogy ne féljünk a konfliktusoktól, mert ezek nem a párkapcsolat rossz minőségét jelzik, hanem azt, hogy ez egy élő és fejlődő kapcsolat.
Igen. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és támogassatok minket, hogy a jövőben is hasonló beszélgetéseket tudjunk készíteni nektek. Találkozunk a következő héten is. Sziasztok!
Sziasztok! Szerintünk.
Szóval, ki mondta a címét?
Szóval, hogy egy párkapcsolaton belül nagyon fontos az önismeret.